látom, meg tanácsolom is, hogy nagyon meg kell válogatni, hogy kit követünk, meg hogy milyen oldalakat nézünk, hogy az építi a mi személyiségünket, pozitív hatással van ránk, vagy azt veszük észre, hogy egy ilyen instagramozás után sokkal rosszabbul érezzük magunkat, mint előtte, és hogy elkezdünk szorongani, és akkor ott érdemes átgondolni, hogy ez jó-e nekünk, vagy ezt miért csináljuk.
A felvétel az első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2020-ban.
Nos, hát sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Hatásszünet Plusz, egészen konkrétan. Én Tomi vagyok.
Én pedig Máté.
És hát a nevünk mellett a plusz nem véletlenül van ott. Az azt jelenti, hogy velünk tart plusz egy fő az adásban. És hát a mai vendégünk, ez nem más, mint Helstáb Laura, pszichológus. Szia!
Sziasztok!
Szia, köszönjük, hogy elfogadtad amúgy a meghívást. Igazából arra gondoltunk, hogy lehet, hogy felkonferálhatnánk téged, vagy hogy így elmondhatnánk, hogy nagyjából milyen körökben mozogsz, milyen munkát, stb. De hogy alapvetően a pszichológus mindig mások problémáját hallgatja meg, és nagyon ritkán kérik meg az emberek arra, hogy meséljen egy kicsit magáról ő. Úgyhogy
mivel ez a prekoncepciónk
jelenleg. Igen. Uh-huh. És mi viszont meg nagyon is kíváncsiak vagyunk rád. Úgyhogy ha be tudnád magadat mutatni pár mondatban, annak úgy örülnénk.
Akasztják a hóhért, ugye?
Igen.
Mikor átkerülsz a másik oldalra. Jó, egy picit, ha nem baj, hogy távolabbról indulok, akkor azt hozzátenném, hogy én is azért innen a BTK-ból kezdtem el bontogatni a szárnyaimat. Ide jöttem először kommunikáció szakra, és hogy amellett végeztem el végül a pszichológiát, és hogy úgy lettem én pszichológus, de hogy mellette újságíróként is dolgozom továbbra is. Csak pszichológiai írásokat készítek. Mm. És most a mindset pszichológiánál vagyok, mint terapeuta és mint újságíró.
És hogy lehet a kettőt összeegyeztetni? Ugye nyilván most ugye ez a újságíráson belül pszichológia, pszichológiai újságírás a munkád, de hogy te így gondoltál erre, hogy ezt ebből mit szeretnél csinálni, vagy csak úgy jött a gondolat?
Hát hirtelen. Én akkor még nem tudtam, hogy valaha lesz olyan munkahelyem, ahol ezt egybe tudom csinálni, csak azt tudtam, hogy mindkettő nagyon érdekel, és mindkettőt nagyon szeretem, és hogy akkor majd lesz valahogy. És általában azért az a tapasztalatom, hogy az embernek van egy nagyon határozott képe arról, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret csinálni, akkor az élet is úgy hozza előbb-utóbb, hogy azt valahogy sikerüljön így összehangolni.
És akkor neked pontosan mi a pontos megnevezésed, hogy művészetterapeuta, igaz?
Tehát ez úgy működik nálunk, hogy elvégezzük a pszichológia szakot, és akkor erre ráépülnek még, vagy hát mellette is végezhetőek módszerspecifikus képzések, illetve szakképzések. És én alapvetően pszichológus vagyok, és hogy van mellette két módszer, amit tanultam, a meseterápia és a művészetterápia.
És ilyenkor, amikor ezeket kiválasztod, meg szakosodsz, utána csak ebben mozogsz, vagy ez egy olyan dolog, amit még mint a bűvésze nyulat kihúzod a kalapból, hogyha kell?
Hát inkább olyan egyébként. Tehát ez van, amikor használod, van, amikor nem. Vannak olyan klienseim, akikkel használom, mással pedig nem, úgyhogy ez csak egy plusz igazából.
És ez a te belátásod alapján, hogy ki látod ezt, hogy ezt hogy kéne megközelíteni, vagy...
Hát egyrészt igen, de van, aki mondjuk kifejezetten úgy érkezik, hogy ő mesével szeretne dolgozni, és akkor a meseterápia az az eszköz, amit viszünk, vagy ha van egy tematikus csoport meghirdetve, művészetterápiás csoport, vagy meseterápiás csoport, akkor eleve ez így be van húzalozva.
Hát nem tradíciónak, most kezdődik az, hogy ez tradíció legyen, mert ugye egy vendégünk volt eddig. Örülnénk nagyon, ha húznál egy szerencsés sütit.
Nagyon igen. Szeretem a szerencsés sütit.
Komolyan.
Lássuk, mit tartod.
És itt bontsam is ki, akkor?
Igen, örülnénk. Persze, hogyha rá van írva, hogy titokba kell tartani, akkor titokba kell tartani.
Na hát ez most nagyon aktuális, az van ráírva, hogy egy kis szünetelés megéri.
Nem mondod?
Igen.
Úristen!
Egy kis hatásszínpott közben.
És ez úgy volt, hogy 5 darabot kiválasztottam a kínai étteremből, azt is így az aljáról egyébként, hogy az lehető legjobban megkeverjem, és pont ezt hozta ki.
Hát pont ez.
Egyébként hiszel az ilyenekben?
Hát nem tudom ebben mit lehet hinni, vagy nem hinni, mert mint ez így az ember vagy tudja magára vonatkoztatni, vagy nem. És ez amúgy sok mindent lehet magunkra vonatkoztatni nyilván, és most több szempontból is tudom, nem csak azért, mert hogy itt vagyok ebben a műsorban, hanem mert pont ma volt az utolsó munkanapom, mielőtt szabadságra megyek, és most már nagyon érzem azt, hogy...
Mielőtt kirúgtak, bocsánat.
De remélhetőleg nem. Tehát, hogy az egy kis szünetelés, az most már nagyon úgy érzem, hogy megérné, mert hogyha az ember nagyon túlhajtja magát, akkor az se jó.
És ez a magára vonatkoztatás, ez szerinted amúgy van, hogy van az az embertípus, aki bárhogy megtalálja, hogy ez beleilljen a puzzle-be.
Volt egy nagyon érdekes kutatás egyszer ezzel kapcsolatban, amikor, ha jól tudom, horoszkópokból vágtak össze jellemzéseket, és azt adták vissza olyan embereknek, akik kitöltöttek egy személyiségtesztet, és azt hitték, hogy egy tényleg rájuk szabott egyéni jellemzést fognak kapni, és a nagy részük egyébként elhitte, hogy az a horoszkópból összevágott általános jellemzés az, hogy fú, ez mennyire igaz rám, és én tényleg mennyire ilyen vagyok. Úgyhogy minél általánosabb dolgokat állítunk, vagy rakunk bele akár egy ilyen sütibe, nyilván annál több ember fogja ebbe megtalálni így önmagát.
Jó, figyelj, én nagyon sok embertől hallom, mármint egy akár ismeretségi körömből is, hogy nem feltétlenül hisznek sokan így a léleknek a gyógyításában. Sok filmben amúgy én úgy látom, hogy úgy ábrázolják a pszichológusokat, mint akik csak ülnek a kanapéjukban, és így helyeselnek, és hogy nem tudom, hogy szerinted miért lehet ez az egész, ez akár hamis kép a pszichológusokról, illetve hogy a való életben hogyan állnak hozzá az emberek szerinted, hogy egyre többen járnak-e, vagy inkább nem.
Hát most nyilván azt nehéz megmondani nekem, hogy régebben többen jártak-e, mert én se vagyok még olyan nagyon régóta a pályán, de egyébként nem azt tapasztalom, hogy kevesen jönnének. Tehát azért van ebben egy változás, mert az egész fiatalabb korosztálytól elkezdve én iskolapszichológusként dolgoztam több évig, és hogy ott láttam, hogy hol lehet ezt megalapozni, kialakítani annak a kultúráját, hogy a mentális egészséggel foglalkozzunk. És egyébként ez lehet, hogy egy 20-30 évvel ezelőtt még nem volt ennyire téma, de hogy most már azért ez tényleg így benne van a köztudatban. Ugye nem csak előadások meg könyvek formájában, hanem nagyon sokan elkezdtek érdeklődni az önismeret iránt.
Én nem tudom, talán azt tudnám mondani, hogy régebben, mondjuk én sem vagyok túl öreg, de hogy mintha régebben egy pszichológushoz járni kicsit olyan lett volna, mint egy kicsit ilyen gyengeségnek a elismerése.
Hát ugye régebben sokkal inkább összefonódott szerintem ezzel a betegségtudattal, meg még a mai napig sokan vannak azért, akik összekeverik, és azt gondolják, hogy akkor itt most valami gyógyszerezésről van szó, vagy akkor én őrült vagyok, ha pszichológushoz megyek, de hogy azért ez egy nagyon széles skálán mozgó dolog, hogy egy pszichológus is mit csinál.
Egyébként ezt mi is kitaláltuk ezt a kérdést, de hogy a nézőinket is megkérdeztük, és meglepően sok embert foglalkoztatott ez a kérdés, hogy nem saját magukról kérdeztek, hanem azt, hogy mennyire nagy teher pszichológusnak lenni, mint értem úgy, hogy meghallgatni mások problémáit, úgyhogy amúgy lehet, hogy neked is megvannak a magad gondjai, és ez még emellett még egy csomó ember áthelyezi ezeket a terheket, és hogy ez mekkora kihívás, vagy te ezt hogy éled meg?
Hát ez egy érdekes dolog, mert én amikor mondjuk dolgozom valakivel, egy klienssel, akkor teljesen kikapcsolom azt, hogy most nekem éppen, hogy miből jöttem, milyen problémáim vannak, és mi pszichológusok nagyon sokat dolgozunk azért a saját önismeretünkön, meg azon, hogy ezt meg tudjuk tenni. Lehet, hogy van ebben egy készség is, hogy van, akinek ez jobban megy, másnak meg nem, de azért van befektetett munka, hogy valaki ezt a terhet tudja kezelni, hogy el tudja választani a kliens problémáját a sajátjától. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sok önismeret, amit nekünk is kell ebbe befektetni.
És neked ez jól megy?
Hát egyre jobban, azért ezt látom én is, meg hogy én is folyamatosan dolgozom magamon, azért mi pszichológusok általában járunk tanácsadásba, terápiába, csoportokba, valamilyen formába, hogy magunkat is fejlesszük ebben.
Neked ez milyen érdekes, nem? Hogy a pszichológusnak is célszerű terápiára járni ahhoz.
De tényleg ez a másik, igen, hogy a pszichológus jár-e pszichológushoz. Hogy
igen, de ha belegondolsz, akkor nagyon máshonnan nem tudod te se megtanulni, mint ha saját magadon kipróbálod, hogy ez milyen.
És szerinted, aki már nagyon sok mindenen átesett, vagy sok ilyen gondja volt, amit leküzdött, ez jobb pszichológus tud lenni, mint aki tényleg csak a könyveket olvasta?
Ez attól függ, hogy mennyire dolgozta fel, de szerintem abszolút lehet egy erőforrás az, hogyha neked is voltak az életedben nehéz helyzetek vagy problémák, jobban tudsz úgy kapcsolódni a klienseidhez, akik hasonlóval küzdenek. De hogy az azért fontos, hogy benned az legyen valamennyire feldolgozva addigra, mire te leülsz egy klienssel, és neki segítesz a problémájában, mert különben akkor vakvezet világtalan, tehát az se egy jó felállás.
És hogy alapvetően a mindennapi életedben ezek nem jönnek így elő. Hogy nem tudom, bármi, mondjuk meghallgattad valakinek a problémáját, ami elég súlyos és elég komoly, akkor ez nem nyomja rá a bélyegét a napodra, vagy csak úgy a hetedre, vagy bármi?
Hát dehogy nem. Tehát azért nem minden problémát könnyű nekem se letenni. Ami nagyon nehéz volt mondjuk az én pályám során eddig, hogyha olyan családi helyzetekkel találkoztam gyerekeken keresztül, hogy ott a háttérben mi zajlik, amiben abszolút nincs ráhatásom belenyúlni. És hogy ezt a részét szerintem nagyon nehéz letenni.
Tényleg amúgy van olyan, hogy egy pszichológus mondjuk felismeri, hogy itt lehet, hogy nem tud segíteni, lehet, hogy ez kevés.
És... hát van, és az egy nehéz érzés ezt nekünk is feldolgozni.
És akkor ezt közölni kell az illetővel, hogy...
Igen, és olyankor azt szoktuk általában, hogy azért tovább irányítjuk valahova, ahol megfelelő segítséget kaphat, akár pszichiáterhez, akár más típusú pszichológushoz, vagy másfajta képzettségű szakemberhez.
Ugye te azt mondtad, hogy fiatal felnőttekkel foglalkozol elsősorban.
Most fiatal, főleg igen.
Fiatal
igen.
Felnőttek problémáival. És talán nem is nagyon lehetne elkerülni ezt a témát. Tehát egy globális probléma, ugye a koronavírus, és hát ugye, tapasztalatból is tudsz beszélni, mert hogy elkaptad, és mármint, hogy
átestél rajta,
most jelenleg nem, de hogy igen. És alapvetően ugye a mi generációnk, ez egy folyamatosan rohanó emberek vagyunk. Mindig megyünk A-ból B-be, folyamatos pörgés van, és egyszer csak jön egy ilyen drasztikus változás, mint ez a koronavírus. Milyen hatással lehet ránk ez a bezártság?
Hát én visszadobnám azért a kérdést most egy picit, hogy rátok milyen hatással van.
Ojaj,
na, nem szép munka.
ezt szerettem volna
hát, ha meghívtok egy pszichológust,
jó, igen,
akkor...
Igen, kicsit számítanunk kellett.
Kezded vagy kell? Tehát mindkettőnek, ugye most, ha aktualitást nézzük, vizsgai időszakban vagyunk, szóval ez az a helyzet tipikusan, hogy például előző héten így is, úgy is, amúgy is otthon lettem volna egész héten, és tanulok, és meg a grind, a eszéírás, a tanulás. Viszont alapvetően hát frusztráló, bekorlátozza a lehetőségeinket. És azt nem mondom, hogy én azt gondolom, mindig is egy introvertált gyerekként nőttem fel, és ezért nagyon kényelmesen jól érzem magam egyedül. Sőt, szerintem még nem is tudok olyat mondani, hogy unatkoznék, hogy évente megesik biztos, de havi szinten nem. És biztosan, aki jobban igényli ezt, a szociális pillanatokat, meg akinek otthon nincs ennyi tere, mint nekem, hogy ilyen kényelmesen el tudjon lenni magával, annak durvább lesz. Nem tudom, Tomi, te ezzel hogy vagy.
Igen, azt hittem, hogy legalább az egyikünk megtestesíti így az átlagot. Mert szerintem az átlag az, hogy nagyon rosszul viselik. Legalábbis én másoktól ezt hallottam, hogy ez a bezártság, ez, hogy nem mehetnek bulizni, vagy bármi, ez nagyon zavarja őket. De hogy én is ilyen vagyok, hogy én is meg vagyok egyedül. És a bezártság nem feltétlenül, ez a folyamatos négy fal között lét nem feltétlenül volt jó, de az, hogy egy kicsit így megállt minden, és volt időm olyanra, amire eddig nem, az például határozottan jó volt.
Igen, igen.
Például ezt a csatornát is a vírus elején indítottuk el. Na. Tehát akkor kezdett el rá időnk lenni, szerintem. Igen. Akkor volt az, hogy egyikünk sem csinált semmit, tudtunk egymáshoz menni, és most nőtt, egyre jobban kezdi magát kinőni. Úgyhogy ha ez nincs, akkor ez nem születik meg. Úgyhogy ilyen szempontból jó volt, de azért nagyon sokszor éreztem azt, hogy azért nagyon rossz, hogy be vagyunk zárva. És hogy nem tudom, ez amúgy normális? Hogy
ez persze, hogy normális. Tehát, hogy meglepő lenne, ha ettől az ember nem érezné magát rosszul hosszú távon, és azért azt lehet látni tényleg, amit ti is mondtatok, hogy aki introvertáltabb inkább, vagy jobban el van egyedül, az nyilván könnyebben viseli ezt a helyzetet. Meg az is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember mennyire tudja lefoglalni magát otthon, mennyire talál célokat egy ilyen helyzetben is. Mert hogy ez így fent tudja tartani a normál működést, viszont ha ezek így elvesznek, vagy szétcsúszik minden, akkor abból azért komoly szorongások is tudnak keletkezni.
Azért azt nagyon sokszor halljuk, hogy a idősekre van veszélye ez a vírus. És hogy most nem, mintha ez egy ilyen nagy problémaként akarnám feltüntetni, hogy így mit tudom én, hogy most itt sírjunk, hogy jaj, de rossz nekünk a fiataloknak, de hogy azért erősen tudatosítják bennünk azt, hogy
rajtunk a felelősség.
Rajtunk van a felelősség, hogy mondjuk egy idősebb hozzátartozónkat, vagy bárkit, aki idősebb, ne fertőzzünk meg. És hogy egy olyan teher tud ezáltal nehezedni a fiatalokra, amit nagyon nehéz. Engem ez pont nem érint, de nehéz lehet megélni, hogy ez egy határozottan egy teher, nem?
Hát ez nagyon, és egy nagyon szorongáskeltő is az, hogyha elmegyünk addig gondolatba, hogy a családunk élete tőlünk függ, tehát hogy ez kikerekedhet egy ilyen gondolattá, ami pedig, ha megnézzük, nem csoda, hogy óriási szorongásokat generál. De tényleg vannak olyanok, akiknek idősebbek a szüleik, idősebbek a rokonaik, és hogy rettegnek attól, hogy nagy megfertőzzék őket, és ez egy teljesen normális reakció ebben a helyzetben, azt kell, hogy mondjam, viszont nem egészséges lelkileg nyilván. Ugye ebben az egész vírushelyzetben az a nagyon különleges, hogy még más szorongásoknál nagyjából be tudjuk lőni azt, hogy mi a reális esélye valaminek, hogy most megtörténik, vagy nem. Itt főleg az elején annyi volt az ellentmondásos információ, hogy az ember egyszerűen nem tudta eldönteni, hogy akkor most az tényleg veszélyes, ha én elmegyek a boltba, vagy kimegyek az utcára sétálni, vagy mi az, ami tényleg veszélyes, és mi az, ami nem, mert hogy ez az, ami vissza tudna hozni minket a realitás talajára, hogyha ezt így le tudnánk játszani magunkban. Mondjuk egy fiatal, hogyha elkapja a vírust, most a saját példámat mondom, az is egy nagyon-nagyon szorongató helyzet, viszont valahol tudod, hogy azért azt mutatják az eddigi eredmények, hogy fiatalként nagy valószínűséggel, ha nincs más betegséged, akkor ebből meg fogsz gyógyulni. És hogy akkor ezzel így le lehet csillapítani a szorongást egy picit.
És ugye amúgy önmagában is érdekes kérdés ez az online most ugye élet, de hogy alapvetően az, hogy ugye nyilván azért elég sokat használt a mi generációnk most, eddig is, a vírus előttig is. De most ugye a vírus miatt konkrétan mindent úgy kell intéznünk. Sokan dolgoznak úgy járunk iskolába, ott tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, hogy ez milyen kihatással van a mi társas életünkre.
Hát egy olyan negatív oldalja mindenképp van, hogy az ember így kevésbé tudja elkülöníteni a saját idejét, meg a társasági idejét. Tehát, hogy én azt hallottam több embertől, például klienseimtől is, hogy mennyire nehéz az, hogyha már ott ül a gép előtt, mert muszáj neki, akkor ez egybefolyik azzal, hogy cseteni rogatnak neki, hogy most épp erre kell figyelni, vagy arra kell figyelni, és hogy nagyon nehéz kikapcsolni ténylegesen. Tehát annak ellenére, hogy otthon vagyunk, mivel ez a folyamatos online jelenlét van, nem mindenki tud úgy kikapcsolni, mint ha hazaérsz egy találkozóról, vagy a munkából, vagy az iskolából, és akkor az tényleg a te pihenőidőd már.
Igen, egészen ilyen Orwelli már, hogy tényleg ez, amit a Tomi használt, ez a kifejezés, hogy online élet. Igen. És tényleg, majd, hogy leírja egyfajta, hogy leírja, de ez tényleg ilyen teljesen disztopikus ilyen szófordulat számomra.
A másik meg, hogy ugye az ingerek miatt is mennek szerintem sokan fel a Facebookra, Instagramra, bárhova, hogy akkor valami történjen, valamit lássanak. És ennek meg az a veszélye, hogy ott nem tudni, hogy mi fog velük szembe jönni, és hogy annyi szorongáskeltő hír, videó, bármi terjed a neten, hogy azért ez nem a nyugalmunkat segíti meg a kikapcsolódást, persze, hogyha csak görgetjük a hírfolyamot.
Meg az imázs, mert hogy pont az maga a social media, hogy felmész, és azt látod, hogy mások... Hát mindenki próbál a legjobb lenni, vagy sőt, meg ki is sminkeli, majd, hogy így nem csak konkrétan ki sminkeli magát, hanem sminkelzi az egész valóságot.
Hát meg már olyan torzító filterek vannak, már igen, a telefonok igen, kamerájában igen, is, igen, hogy te igen, az arcod felépítését megváltoztatod egy szelfiben, de nagyon durva.
Hogy tud valaki megbarátkozni önmagával, hogyha folyamatosan ezt látja a social médián, hogy a tökéletesebbnél tökéletesebb életeket, az embereket, és hogy nyilván ez, aki érti, az egy hamis, megkreált valóság, de alapvetően folyamatosan ezzel szembesül.
Az ember bőre alá megy, így is.
Hát ezt ti is érzitek ezek szerint, hogy negatív hatással van. Tehát ha összehasonlítgatjuk magunkat másokkal, akkor abból nem mindig kerülünk ki jól, és nyilván nem mindegy, hogy kivel, de hogyha ilyen megkreált tökéletes képek közt próbáljuk mérni most a mi életünket, akkor nem fogjuk magunkat jól érezni tőle. Úgyhogy azért én azt látom, meg tanácsolom is, hogy nagyon meg kell válogatni, hogy kit követünk, meg hogy milyen oldalakat nézünk, hogy az építi a mi személyiségünket, pozitív hatással van ránk, vagy azt veszük észre, hogy egy ilyen instagramozás után sokkal rosszabbul érezzük magunkat, mint előtte, és hogy elkezdünk szorongani, és akkor ott érdemes átgondolni, hogy ez jó-e nekünk, vagy ezt miért csináljuk.
És hogy folyamatosan ehhez mérjük önmagunkat, és hogy most amúgy egy tök aktuális kérdés az, hogy ugye új év, akkor mindenki új évi fogadalmakat tesz. És hogy ez is, gondolom, ez is azért kihatással van erre, hogy mérjük magunkat másokhoz, és ilyen irreális célokat akarunk magunk elé állítani, amiket nagy valószínűséggel el sem fogunk érni, és csak egy újabb csalódás fog minket érni. Hogy hogyan lehet egy reális újévi fogadalmat tenni?
Hát ez jó kérdés. Amúgy ezzel már én is foglalkoztam régebben több írásomban is, hogy hogyan tűzzünk ki célokat. És ugye nagyon sokan tényleg azt a hibát követik el, hogy olyan újévi fogadalmat tesznek, amit borítékolhat, hogy úgyse fogják betartani, mert hogy vagy nagyon nehéz elérni a célt, nem látni rögtön a fejlődést, és hogy épp ezért érdemes olyan célokat kitűzni, akár több pici célt egymás után, hogy látszon, hogy legyen egy visszajelzés arról, akár 2 hét után is, hogy én már valamit haladtam ebben. Mert ha például egy új szokást akarunk meghonosítani, akkor az nem fog egyik napról a másikra menni, és hogy nehéz fenntartani a motivációt.
Tehát, hogyha mondjuk az egészséges életmód, ez egy ilyen
gyakori újévi fogadalom.
Igen, és mondjuk valaki, aki azt tűzi ki, hogy most mondjuk irreálisan azt tűzi ki, hogy sokkal-sokkal egészségesebb lesz, és sokkal jobban fog kinézni. És akkor ezt hogyan lehet reálisan mondjuk megfogalmazni? Hogy milyen egy ilyen első kis lépés, ami biztosan, nem tudom, teljesíthető?
Ugye minden célt azért fel lehet bontani kisebb lépésekre, az egészséges táplálkozást is, hogy nagyon konkretizálni kell, hogy akkor én most mit fogok bevezetni az életembe, és hogy azért nem az a legjobb általában, ha egyik pillanatról a másikra mindent meg akarunk változtatni, hanem érdemes hosszabb távon akár egy éves tervbe gondolkodni, és minden hónapban csak egy-két dolgot bevezetni, ami új, vagy amit szeretnénk, hogy változzon.
Igen, mert azt lesz látom, hogy a legtöbben ilyenkor írt építenek, hogy na akkor a hétfőtől vasárnapig mindent leírnak, hogy mit, hogy esznek, és akkor nyilván annyira lehetetlen mindent betartani, hogy
hát meg nem is tudunk ennyi idő alatt mindenbe megváltozni.
Persze, igen.
Ugye előbb ugye említetted azt, hogy ugye másokhoz viszonyítjuk magunkat, és hogy ez a tökéletességre törekvés jellemző a mi generációnkra, főleg a social media miatt, de hogy, és javíts ki, hogyha tévedek, de alapvetően az iskola is amúgy erre nevel, hogy folyamatosan, nem tudom, minden egyes mozzanatunkat osztályozzák, és igazából az a legjobb, az tud kimagasló lenni az osztályban, aki a legtökéletesebb, aki a legjobb egyeket hozza, és hogy ez milyen hatással van ránk, ez a teljesítménykényszer?
Hát ugye ebből nő ki a teljesítményszorongás, de hogy abszolút nem meglepő módon, és ezen én is szoktam gondolkodni, nem csak azért, mert hogy az iskolában is ezt láttam, hogy ez nem feltétlenül jó irányba építi a személyiséget, hanem hogy emellett nagyon fontos lenne azért az önbecsülést belülről is, az önismeret érzelmi intelligencia fejlesztés útján megerősíteni, mert hogy akkor azért kevésbé lenne ebben egy ilyen nyomás, hogyha én nem teljesítek úgy, vagy nem vagyok mindenből 5-ös, akkor nem vagyok egy értékes ember. Tehát az iskola tényleg nagyon erre van kihegyezve, hogy csak a jegyek, és hogy amúgy meg nem csak ennyi van, nyilván.
És mi lehetne jó alternatíva? Mert például tudom, hogy van például a Waldorf iskolák, ahol teljesen máshogy van a elvási rendszer, és hát ő így a saját ismerősökön azt mondom vissza, hogy amúgy ez bevallásuk szerint pozitív hatással van rájuk, meg azt is látom, hogy ők is ugyanúgy attól még tudják követni a céljaikat, el tudnak jutni a bőven arra az egyetemre, ahol akarnak, vagy azt sem, és nyilván nekik nincs ott az a ter, ami rajtunk volt például a Tomival, hogy ilyen versenyistáló feeling van az egészben. De ezen kívül, hogy lehetne például az általános alapvetően bevett oktatási modellen így változtatni, úgyhogy ez az emberbarát legyen?
Hát azért elég pici változtatásokkal is szerintem már el lehetne érni valamit, például, hogyha sokkal több lenne a csoportmunka, vagy a közösségépítés, közösségi esemény. Így is van, nyilván, csak hogy azért a tanárok is azt látom, hogy annyira leterheltek, hogy nem mindig van arra kapacitásuk, vagy egyáltalán nincs tere ennek, meg ideje, hogy a közösségépítéssel foglalkozzanak. Pedig az nagyon-nagyon fontos lenne már az első osztálytól kezdve.
Mm. Illetve most meg ezt ugye ellehetetleníti a vírus, úgyhogy ez
hát
még
nyilván ez egy, persze nem ebben a helyzetben, de hogy alapvetően azért annak szerintem benne kellene lennie szinte tantervi szinten a gyerekek életébe, hogy ők megtanuljanak együttműködni, közösségben működni.
És ezzel kapcsolatban az, hogy mit lehet csinálni azokkal a gyerekekkel, akik felől nem akarnának közösségi. Már nekem tökre megvan az a feeling, hogy van valami szinte kötelező iskolai közösségi program, és mindenki húzza a száját, hogy nem akar ott lenni. Hogy lehet ezt úgy kivitelezni, hogy legyen kedvük az embereknek?
Hát szerintem ez szocializáció kérdése is, hogyha ez már első osztálytól úgy van bevezetve, meg úgy van megalapozva, hogy a gyerekek ehhez hozzá vannak szokva, hogy ők egy közösséget alkotnak, és hogy nem a versengés az első, meg a másik lenyomása, hanem egymás segítése, felemelése, akkor később se lesz ebből akkora probléma valószínűleg, hogy nem akarnak részt venni.
És hogyha már egy, mi rátettünk az iskolára, akkor ugye te iskolapszichológusként dolgoztál, mennyi ideig is?
3 évig.
3 évig. És amúgy nem tudom, nekem...
Hogy lesz valaki iskolapszichológus?
Ez amúgy szerintem tök érdekes, mert amúgy mi egy gimibe jártunk, és hogy az iskolapszichológus nálunk az egy ilyen szökő évente egyszer megjelenő férfi volt, így senki nem tudott róla semmit, így azt mondták néhányan, hogy van egy irodája, de nem tudtuk, hogy van, nem tudtuk, hogy létezik, vagy ilyesmi.
Még alapvetően így, tehát nem azok voltak az ilyen energiái, amíg ránézel, hogy én ezzel a pacákkal nem megvitatnám a problémáimat.
nagyon megosztanám a dolgaimat, igen. Tehát, hogy nem, de nagyon nem ilyen volt. Tehát igen, hogy néz ki ez az egész iskolapszichológus szakma? Hogy kerül valaki iskolapszichológushoz?
Hú, most sok kérdést tettél fel.
Jó, akkor
szabadon,
igen. Akkor legyen az, hogy kerül valaki oda, mert én nem tudom, hogy ez valaki magától, vagy oda rendelik esetleg az iskola.
Hát ugye, amikor én elkezdtem dolgozni, azokban az iskolákban pont én voltam az első iskolapszichológus, úgyhogy ott ennek még abszolút nem volt kultúrája, hogy ez hogy működjön, úgyhogy abszolút rajtam állt, hogy én hogy alakítom ki. És hogy azért azt látom, hogy mindenhol benne van ebben a pszichológus személyisége, hogy működik ez az egész rendszer, de nyilván az első megkeresések a tanároktól meg a szülőktől jöttek, akik jelezték, hogy problémák vannak a gyerekkel, és akkor beszélgessek vele. De hogy egy pár év után azért eljutottunk oda, hogy a gyerekek maguktól is elkezdtek megkeresni, megjárni hozzám, mert találkoztunk egyszerűen, és hogy ebbe pont azt segített, amit ti is mondtatok, hogy ne rejtőzködjek a szobámba, vagy hogy ne szökő évente egyszer legyek ott, mert a jelenlét az nagyon fontos, úgyhogy én sokszor bementem osztályokhoz foglalkozásokat tartani, beszélgetni a diákokkal, és akkor így többen megismertek, és úgy már van egy olyan pozitív imidzset, hogy szívesebben jönnek hozzád, mert látják, hogy te ki vagy. Meg hogy hozzák hasonlóan fiatal vagy, és ez is azért sokat segített szerintem a korom ebben.
Ezzel, hogy ez amikor ez a pozitív image kialakul, ez azért amúgy jó érzés lehet szakmai visszajelzésként, hogy egymásnak is mondják, gondolom, vagy nem tudom, mennyire osztják meg egymással a diákok, hogy ők járnak-e hozzád, de hogy szerintem ez biztosan ez ilyen pozitív, tehát hogy jó érzés lehet szakmailag.
Hát meg ez nagyon sokat számít, hogyha valaki elkezd járni egy osztályból, és mondjuk elmondja a többieknek is, az így látható volt, hogy utána onnan többen jöttek, hogy elég egy első fecske ahhoz, hogy ez az egész dolog népszerűvé váljon.
Mégis nyarat csinál egy fecske.
És mik voltak a leggyakoribb indokok, amik miatt oda kerültek a diákok?
Fú, hát nagyon változó volt. Én általános iskolában meg gimnáziumban is dolgoztam. Kisgyerekeknél sokszor érzelemszabályozási problémák voltak, illetve szorongás, de hogy a legtöbb esetben azt lehetett látni, hogy ez valamilyen családi okból jön, tehát hogy valami zajlott a háttérben a családban, ami a gyerek viselkedésében csapódott le. Úgyhogy az általában egy elég komplex történet volt. Idősebbeknél, gimiseknél ott meg már azért bejöttek akár a pályaválasztás, az önismereti, párkapcsolati kérdések.
Voltak ilyen komolyabb problémák, amik inkább így például a zaklatások, vagy bármi, ami ehhez hasonló, kiközösítés, vagy bármi.
Vagy diák-tanár viszonyban is amúgy ugyanaz.
Igen, elnyomás esetleg.
Hát sajnos azt látom, hogy ez nem oldódott meg ez a probléma továbbra se, tehát hogy semmivel nem jobb a helyzet, mint amikor én jártam iskolába, így a bullying területén. Sőt, ugye most bejött ez a plusz rétege is ennek, hogy cyberbullying.
Ja, igen.
Ami meg olyasmi, amivel megint nem tudják se a szülők, se a gyerekek teljesen, hogy kell megküzdeni. És hogy ez általánosságban így, hát azt mondanám, hogy 5.-6. a legjellemzőbb, de fiatalabbaknál, idősebbeknél is előjöhet. És amikor már ez kialakult, akkor nagyon nehéz vele bármit kezdeni. A megelőzés az szerintem hatásosabb lenne, csak ahhoz meg az kell, hogy tényleg nagyon odafigyeljen az ember a közösségre már az elejétől fogva.
És főleg ebben a mostani bullyingban az a veszélyesebb, hogy pont, hogyha az online térbe bekerül valami ilyen, akkor ez szinte olyan, mint a kőbe lenne vésve. tehát nincs nagyon menekvés, mert régen legalább mondhattad, hogy na, egy év múlva senki se fog rá emlékezni, meg osztálytalálkozón nem erről fognak beszélni, de aztán, hogyha osztálytalálkozón valakinek van egy videója valami konkrétról, akkor de mégiscsak lehet erről fognak beszélni.
Hát meg, hogy sokkal több ember előtt zajlik, hogyha egy olyan kép vagy felvétel kikerül, akkor azt az egész iskola láthatja, nem az, hogy csak az, aki ténylegesen a szemtanúja volt.
Meg jól mondtad ezt az osztálytalálkozót, mert hogy ezek olyan traumák, nem, amik a felnőtt életre határozottan kihatással vannak.
Hát igen.
Tehát, hogy ez valakinek rányomhatja a bélyegét a felnőtt életre.
Hogy osztálytalálkozó ilyen pszichológiai szempontból nagyon komoly eset lehet, mert ott nagyon sok érzelem, nagyon sok múltbéli dolog mozoghat az emberekben.
Hát igen. Meg lehet, hogy aki ilyen áldozata volt, az el sem megy az osztálytalálkozóra, és valahol meg lehet érteni, hogy miért nem.
Persze, határozottan.
Igen, azt kellettem megképzelni, hogy vagy el sem megy, vagy úgy megy el, mint a kikirály, mint az áldász, aki tudja magáról, hogy most már meg tudja mutatni.
Igen. De ugye amúgy az amúgy tök gyakori, hogy mondjuk valaki, nem tudom, szekálta az osztálytársát, és mikor már felnőtt, már tökre nem olyan ember, és megbánta. De hogy mit tud azzal kezdeni, mert hogy már egy maradandó sebet helyezett az áldozatára.
De egyébként szerintem a bocsánatkérése sosem késő, és hogy a legtöbben, akik szekálnak másokat, nyilván nem alapvetően gonosz emberek, hanem éppen valamiért ebbe a szerepbe kerülnek, ami egy nagyon összetett dolog. És hogy sokan később rájönnek nyilván, hogy ez miért volt, meg hogy ez abszolút nem volt helyes, amit ők csináltak.
Gyakori, hogy akik így szekálnak, azok kompenzálni akarnak valamit?
Hát szerintem elég gyakori. Mondjuk nagyon sokszor azt látni, hogy az irigység van mögötte. Vagy pedig valamilyen frusztrációnak a levezetése, ami most jöhet bárhonnan.
A másik meg, hogy ugye itt beszéltünk arról a gyerekeknél, ami a jellemzőbb, meg idősebb korosztálynál, persze vannak ilyen érák, meg hatások, amik így leosztják ezt generációkra, viszont maga az, hogy mondjuk egy gyereknél szerintem úgy látszik, vagy úgy tűnik, hogyha van egy problémája, azok ilyen egyszerű közvetlen összekötések, mondjuk én például, hogyha ilyes voltam, hisztis voltam, és akkor ilyenek, hogy ez valójában így van, hogy ezek... Na igen, és akkor egy gyereknek a problémáit könnyebben megoldani, mint egy felnőttét, vagy ez ugyanaz a színvonal, vagy ugyanaz?
Szerintem nehezebb.
Ezt meg is értem, igen.
Tehát, hogy a gyereknél amit látsz, az sokszor egy nagyon eltolt dolog, aminek nem közvetlenül látod a forrását is. Mondjuk, akkor mondok egy konkrét példát, hogy van egy gyerek, aki fél a betörőktől, és hogy igazából nincsen semmi alapja ennek a szorongásnak, lehet, hogy csak látott egy újságcikket. Viszont volt benne egy alapszorongás, mert a szülei otthon sokat veszekednek, és emiatt ő szorongott, és rossz érzése volt, és akkor talált egy horgonyt ennek, hogy na akkor most mitől szorongjak. Úgyhogy ilyen nagyon átvitt dolgok tudnak kialakulni, és sokszor azért ez nem látszik elsőre, meg a gyerek nem tud még úgy verbalizálni, nincs olyan önismerete, ő nem tudja, hogyha neki valamilyen rossz érzése van, vagy dükitörései vannak, az mitől van.
Hogyha amit kicsit kitérhetünk most már a mi generációnkra, ugrunk egy pár évet, ami hát minket is, nem tudom, hogy ez talán még mindig jelen van, és nem csak így mondjuk az érettséginél, ami egy ilyen fordulópont lehet, jön elő, a kaponyítási pánik. És hogy ezt szerintem mi most is határozottan érezzük, hogy ez akkor egy komoly probléma, kell is vele foglalkozni, gondolom, és hogy mit lehet ezzel tenni, hogyan lehet ezt megfelelően kezelni, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni a jövőben.
És ti mit éreztek a kaponyítási pánik jeleinek? Tehát, hogy miből tapasztaljátok azt, hogy ti most épp ebbe vagytok?
Mi pont legutóbb, nagyon hasonlóról beszél,
pályaválasztásról. Most lefeketnék oda a kanapjára.
Igen. A pályaválasztásról csináltunk egy részt, ahol mi volt az alapvető üzenet? Az, hogy nem kell ráfeszülni, nincs kőbevésve, hogyha elkezdesz valamit.
Mert hogy mennyire durva, hogy 18 évesen
elvárják hogy tudsz, hogy te mi akarsz lenni elméletileg.
Hát de persze.
Te jó élő példa vagy, mert akkor te médián kezdtél, és végül
hát én mindig nagy variáló voltam, igen. Tehát, hogy én mindig azt mondom a klienseimnek, akik ezen szoronganak, és el szoktam mesélni ilyenkor a saját történeteimet, hogy így mindig vannak útelágazások, és mindig dönthetsz úgy, hogy ha belátod, hogy ez neked mégse jó, akkor valami mást csinálj.
Amúgy alapvetően mennyire normális ezeket az életszakaszokat korhoz kötni. Tehát, hogy ugye, mint ahogy tőlünk 18 évesen elvárták, hogy döntsünk, mennyire furcsa az, hogyha mondjuk valaki 30-40 éves korában jön rá, hogy basszus, én valami teljesen mást akarok csinálni, és akkor kezd bele valami újba.
Hát most ezek az életszakaszok is már átalakulóban vannak ahhoz képest, amit régen gondoltak róla mondjuk pszichológusok, hogy akkor az útkeresés az így a tinédzser korban lezárul. Hát most már látjuk, hogy ez nincs így, és hogy nyilván ennek társadalmi háttere is van, hogy miért nincs így, mert az ember nem hoz olyan elköteleződési döntéseket 18 évesen, mint akár régebben. Tehát az, hogy valaki egyetemre megy, nagyon megnyitja a világot előtte. A gondolkodását nagyon sok mindenben formálja még. Aztán az, hogy elkezd dolgozni, most már az sem olyan, hogy akkor valaki beül egy munkahelyre, és onnan megy nyugdíjba, hanem sokkal tovább keresi az ember, hogy mi az a munka, amiben megtalálja önmagát, és ez régen talán nem volt annyira fontos kérdés, mint most.
Erről is beszéltünk, hogy úgy érezzük, hogy olyan szempontból ilyen elkényeztetettebb generációnak érződünk, hogy nekünk vannak igényeink a munkánkkal kapcsolatban, hogy mi mit akarunk, meg hol, meg milyen körülmények között.
A munka nem csak egy pénzkeresési forrás, ami így van, és el kell fogadni, hogy van, hanem szeretnénk élvezni is.
Hát igen, és ezzel a sok lehetőséggel, meg szabadsággal azért sok felelősség is jött, és hogy pont ezért nehezebb választani, vagy hogy nehezebb elköteleződni, mert hogy annyi minden van, amit az ember végig szeretne gondolni. És hogy van lehetősége végig gondolni, ami megteremti azt, hogy lesz akkor lehet, hogy egy kapunyítási pánik, ha így nevezzük, vagy egy olyan életszakasz, amiben még mindig keressük magunkat, hiába vagyunk 20 évesek.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy most, hogyha így konkretizálhatok nagyjából, hogy valaki ott van gimnáziumban, érettségizik, és fogalma sincsen, hogy mit szeretne csinálni. És az egyetemen, vagy a gimnáziumban azt mondják nekünk, hogy vannak az egyetemek, ezek vannak, és nagyjából ezek közül lehet választani, hogy milyen lehetőségei vannak egy 18 éves gyereknek arra, hogy így nagyjából valamennyire felfedezze önmagát, vagy hogy te mit ajánlanál neki, hogy akkor érdemes elmenni valamilyen egyetemre, és akkor majd ott kialakul, vagy jobb egy kicsit behúzni a féket, és elgondolkozni azon, hogy vajon mit is kéne csinálnom.
Hát szerintem attól függ, hogy mennyire tudja, mert mondjuk én gimi végén nagyon határozottan tudtam, hogy újságírás szeretnék tanulni, de hogyha meg az ember nem tudja, és csak úgy jelentkezik egy szakra, hogy hát mindenki egyetemre megy, úgyhogy én is megyek, és igazából nem érdekli, akkor annak nem biztos, hogy sok értelme van. Tehát lehet, hogy érdemesebb akkor addig valami más csinálni, kihagyni egy évet. Ez külföldön már eléggé bevett modell, meg itthon is egyre többen csinálják, hogy elmenni akár önkénteskedni egy évre valahova, belekóstolni valamilyen munkakörbe, kipróbálni valamit, mielőtt tovább tanulunk, hogyha nagyon nem tudjuk, hogy mit szeretnénk. Ha pedig tudjuk, de az egyetemen kiderül, hogy ez mégsem az, akkor pedig még mindig válthatunk, tehát azt is meg kell hagyni magunknak a lehetőséget, hogy bátrak legyünk, és ne maradjunk benne valamiben, amiről érezzük, hogy egyszerűen nem jó nekünk, meg nem ezt akarjuk csinálni.
Mit lehet kezdeni ezzel a nyomással? Mert egy pont megint a visszatér az a versenyistárús feeling, hogy ilyenkor azt érzi az ember, hogy jaj, de mindenki más az osztályból megy előre, már diplomája van, már ezért meg akkor most egy vagy két vagy több évet elcsúszok, vagy rossz irányba mentem. Hogy lehet ezt a nyomást, hogy lehet ez viszonyulni?
Hát szerintem, ha megpróbálunk egy picit tágabb képet látni, hosszabb távon ránézni az életpályánkra, akkor nem az fog számítani, hogy mi most egy-két évvel később jutottunk el valahova, hogyha ahova eljutottunk, az meg olyan, ami tényleg nekünk való, és tényleg jó. Tehát, hogy semmivel nem leszünk hátrébb hosszú távon annál, aki esetleg hamarabb talált rá a céljára, és lehet, hogy nem is talált rá, és ő később fog rájönni, hogy túl hamar elköteleződött olyasmi mellett, ami meg nem igazán neki való.
Ezeket mind belülről kell amúgy legyűrni, és előre látni.
Hát
és ezek akkor nehéz dolgok.
Hát ez az, amit önismereti munkának hívunk. Igen, és hogy nem véletlenül a munka.
Több impulzus is ért, több irányból, és annak hatására fogalmazódott meg bennem ez a kérdés, hogy alapvetően az, hogy mennyire képesek manapság a fiatalok megfelelően ápolni egy kapcsolatot.
Párkapcsolat vagy baráti kapcsolat?
Bármilyen kapcsolat, de talán
inkább
a pár. Hát igen, hogy ki lehet mondani azt, hogy a közösségi média az ilyen 100%-ban ilyen énközpontú lett. Tehát, hogy az Instagramon, a Facebookon, a YouTube-on mindenhol egy ilyen algoritmus irányítja az életünket, és folyamatosan azt kapjuk, amit mi szeretünk. Azokat a tartalmakat látjuk, amiket mi szeretünk, folyamatosan én, folyamatosan
ez egy látszat közösség.
Ezt kapjuk persze. Be. Sőt, a párkapcsolatokra Tinder. Ott is aki nem tetszik, az sose látjuk többet, aki meg igen, azokat kapjuk meg.
Az Instagramot is, az már úgy fogjuk fel, hogy ez egy portfólió. Nem is egy CV, de hogy magadat eladott kb.
Igen, és hogy mivel minden így a mi igényeinkre lett formálva, mennyire gyakori az, hogyha valaki egy kapcsolatban nem azt kapja, amit elvárt, tehát ilyen szempontból csalódik, akkor úgy dönt, hogy hát akkor ennek véget vet, nem próbál rajta változtatni, nem is gondolkozik el utána, hogy mi lett a probléma, hanem csak konstatálja, hogy hát igen, ez nem úgy alakult, ahogy én akartam, és mondjuk rohan egy másikba. Egyáltalán ez a teória helytálló-e, és hogy mit gondolsz róla?
Tehát itt az pontosan a teória, hogy az emberek kevésbé akarják megjavítani a kapcsolataikat, és inkább mennek tovább a következőre, mert azt látják, hogy úgyis van másik.
Illetve, hogy azért, mert hogy folyamatosan mindig
nem szembesülnek a hibáikkal.
Igen, mert minden megfelelő a környezetünkben, és főleg az online térben.
Hát ez mind összefügg szerintem, és hogy biztos, hogy van ebben valami, amit mondasz. Hogy nagyon énközpontúvá tesz minket az, hogyha mindenhonnan csak megerősítést kapunk. De hogy igazából nem feltétlenül jelenti azt, hogy a belső önbecsülésünk is mellette magas lesz, hogyha csak külső dolgokból próbáljuk ezt felfújni, hogy mennyi lájkot kaptunk, akkor mennyire királyok vagyunk. De nem biztos, hogy valójában úgy is érezzük, és hogyha éppen nem lájkolják egy képünket, mi akkor is rendben leszünk magunkkal. Szóval, hogy abban, hogyha valaki nem tud elköteleződni egy kapcsolatban, vagy nem arra törekszik, hogy megpróbálja megérteni, hogy mi történik kettőjük között, az is benne van, hogy kinek milyen az önbecsülése. Vagy hogy ki mennyire áll készen arra, hogy szembenézzen a problémákkal saját magában is. Meg hát sokszor az embereknek egész egyszerűen az eszközeik sincsenek meg arra, hogy egy kapcsolatot megjavítsanak, mert egyre több az olyan fiatal, aki olyan családban nőtt fel, ahol akár csak az egyik szülő volt ott, vagy nem megfelelő párkapcsolati mintát látott.
Tényleg mi számít megfelelő párkapcsolati mintának? Mert például nálunk van a mi generációnkban tök evidens kérdés, hogy és a te szüleid elváltak?
Vagy nem, és pont az, hogy a te szüleid még együtt
ez a durva, hogy ez a meglepőbb, igen. Igen, de mondjuk az feltétlenül jó, ha valakinek együtt vannak, de azt látja, hogy rég nem kellene együtt lenniük. Igen. Vagy hogyha elváltak, és ez a válás úgy volt rendezve, hogy igazából mindkét fél utána tudott gyarapodni, vagy találtak el egy jobb, új párkapcsolatot, akkor ez lehet egy pozitív minta a gyerek előtt. De hogyha meg azt látja, hogy nagyon elhúzódik, nagyon nem tudnak túllépni rajta a szülők, vagy sorozatosan rossz párkapcsolatokba lépnek bele ők is, akkor abból nehéz kialakítani a saját pozitív eszköztárunkat, amivel meg tudunk küzdeni a saját kapcsolatunkban már azzal, hogy akkor a problémákat hogy kezeljük. Vagy hogy egyáltalán kit választunk, tehát van, amikor már ott elkezdődnek a problémák, hogy a választásaink olyanok, hogy a mi elakadásainkat tükrözik. Úgyhogy ez egy nagyon összetett kérdés, és azt kell mondjam, hogy pszichológusként sem mindig könnyű párkapcsolatban lenni, úgyhogy mi olvastuk a rengeteg szakirodalmat, és tanultunk erről, és tudjuk az elméleteket, és ha benne van az ember és szerelmes, akkor mindent ki is dobhat a kukába. Úgyhogy...
Igen, vagy van ez a mondás, hogy a lehető legjobb pár az egy pszichológus, vagy hogy én ezt nagyon sok helyre hallottam, hogy ez mennyire jó, mert hogy ő pontosan tudja, ő majd elintéz minden, de akkor ez gyakorlatban nem így működik. Ti is emberek vagytok rá.
Mi is emberek vagyunk, de azért egyébként segít, tehát én azt tapasztalom, hogy az önismeret az mindenbe segít olyan téren is, hogy párkapcsolatilag az ember jobban észreveszi, ha ő most nem arra reagált, hogy a másik mit csinált, hanem hogy benne valamilyen olyan seb jött elő, hogy erre érzékeny.
Jó. Meg talán figyelmesebb is, hogy a másik kedvére járjon, nem?
Hát inkább abban, hogy a konfliktusokat könnyebb úgy megbeszélni, ha tudod egyáltalán, hogy beszélgess a másikkal építően, vagy hogy kérdezd meg, hogy neki épp mi baja van egy adott szituációban. Van, akinek eszébe se jut, hogy itt valami más van a háttérben, mint ami látszik, pedig sokszor más van.
Hányféle ilyen, mert most mondtad, hogy van a szakirodalom, meg a megoldások, hányféle különböző ilyen diszciplína van pszichológiában, vagy hányféle teljesen más megközelítés vagy?
Hú, hát most ebben számba biztos, hogy nem tudnék
hogy akkor
válaszolni.
Ez divers a felhozatal.
Igen.
És akkor hogy nyúlsz, vagy mi alapján nyúlsz valamelyik típushoz, vagy fajtához?
Hát nyilván a képződésünk során is már van ebben egy elválás, hogy ki milyen módszer tanul akár, mm-hmm. vagy hogy melyik irányzat áll hozzá közelebb, miben jobb, de hogy ez fokozatosan formálódik szerintem így a pályafutásunk során. Hát nem tudom, nehéz erre válaszolni egyébként, hogy mi alapján döntesz, hogy most melyik megközelítéshez nyúlsz, mert a problémától is függ. Hogyha például családi gondok vannak, vagy párkapcsolati problémák, akkor a rendszer szemléletű megközelítést szoktuk behozni, ami azt jelenti, hogy nem csak az adott személyt nézzük meg, hanem az egész környezetét, hogy mi okozza az ő problémáit, mert hogy ez nem lehet így abból kiszakítottan megérteni. Mm. Vagy ott van mondjuk egy szorongás, vagy egy lehangoltság, akkor a pozitív pszichológia is egy nagyon hasznos szemlélet tud lenni, ugyanúgy, ahogy a kognitív szemlélet is, hogy hogyan tudjuk a negatív gondolatainkat valahogy más irányba terelni.
És ezek a szemléletek például akkor nem zárják ki egymást, gondolom nyilván.
Igen, ebben vagy... egyébként azért vannak viták szakmán vagy... belül is. Én ebben nem vagyok annyira benne, de tehát, hogy ebből tudnak lenni feszültségek, hogy akkor most melyik a jobb, melyiknek van több validitása egy adott helyzetben, nem mindent fogadnak el ugyanúgy. Úgyhogy ez nehéz kérdés.
És ebből fakadóan, mert ugye magát a pszichiátert és a pszichológust ugye elkülönítjük teljesen. Milyen, vagy ugye a pszichológusokra nem mondják azt, hogy orvosi megközelítéseket alkalmaznak, hogy orvosok. Ez a szakmának a megítélése szerinted milyen? Ez szerinted változhat, vagy ez így van helyén?
Hát mondjuk engem volt már, aki ledoktornőzött, úgyhogy a köztudatban ez nem mindig, még mindig nem különül el szerintem annyira. Meg az is már egy megkülönböztetés, hogy mi nem páciensnek hívjuk, aki jön hozzánk, hanem kliensnek.
Hú, pedig mi most a páciens mondtad,
igen, de ez
akkor nagyon jó, hogy
ez nagyon gyakori, és aki klinikai környezetben dolgozik, kórházban mondjuk, ott inkább gyakoribb a páciens megnevezés.
Igen.
Ugye a pszichológián belül is elválik azért, hogy valaki terápiát csinál, tanácsadást csinál, és hogy ennek, hogy a terápia például, ami inkább a betegségek gyógyítására fókuszál, és a tanácsadás pedig az egészséges emberek életkríziseiben tud segíteni. Úgyhogy ez még egy fontos különbség.
Még van egy utolsó kérdés, mit gondolsz az ilyen life coachokról, akik valamilyen szempontból próbálnak egy ilyen pszichológia szerepet is betölteni, hogyha személyesen dolgoznak a klienssel, de mit gondolsz erről, hogy van egy ilyen szinte, hát lényegében nincs life coach képzés, vagy lehet, hogy biztos van. De
van.
De hogy én azt látom, hogy csomóan csak így kitalálják, és így ők mostantól tanácsadnak, teljesen felkészületlenül.
És olyanokat mondanak, mint a sütiben volt, csak tárgyalisabb.
Tehát lényegében igen, egy ilyen szerencse süti halmaz. És,
de én nem mondom, hogy ez valakinek nem lehet hatásos.
De igen, biztos. De
oda megy valaki egy nagyon súlyos személyiségzavarral, mondjuk tényleg diagnosztizálható lelki betegséggel egy coachhoz, az egy inadekvát megoldás nyilván, de hogy alapvetően meg nem gondolom, hogy a coachok ne tudnának segíteni, mert akinek tényleg megfelelő képzettsége van, tudása, és mellé olyan személyisége, egy coach nagyon sokat tud elérni és nyújtani. Meg a coaching szemlélet, mint olyan, az nekem nagyon szimpatikus több szempontból is, hogyha tényleg van egy aktuális problémája valakinek, és sokszor üzleti téren például a coachok tapasztaltabbak, mint a pszichológusok, hogy akkor egy ilyen multis környezetben hogy lehet olyan tanácsot nyújtani, vagy olyan kérdéseket egyáltalán bedobni a kliensnek, ami segíti őt az elakadásában. És itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most a mély gyerekkori traumákat, sérüléseket tárjuk fel, hanem hogy ott van egy helyzet, mit csináljak, érzem a nyomást, és hogy ott és akkor tökre tud segíteni.
Ja, engem ebben alapvetően az frusztrál, hogy csomó olyat látok, aki ezt csinálja, és nem képzett, és
hát
nincs az, semmi képzettségem.
Tehát az nyilván probléma, és hogy az ellen nehéz is fellépni, vagy hogy figyelmeztetni az embereket. Nagyon körültekintően kell választani, hogy kihez megyünk. És ez a pszichológusokra is igaz azért.
Igen. Hát szerintem a saját kérdéseink.
Igen, tehát biztos, hogy lenne még egy csomó, de hogy nem szeretnénk túl sokáig húzni, de hogy megkerestük a hallgatóinkat, nézőinket is, hogy lenne hozzád pár kérdésük, és írtak, és kiválasztottunk egyet-kettőt, úgyhogy ezeket feltennénk neked.
Oké.
Nyilván nem várunk tőled nagyon mélyre menő analízist, hiszen ezek pár mondatok, tehát nyilván nem lehet nagyon túlságosan belemenni, de hogy egy ilyen alapvető válasz, hogyha tudnál rájuk adni, az tök jó lenne. Egy fiatal srác annyit írt, hogy érzem, hogy kezd unalmassá válni az életem, és szeretnék új dolgokat kipróbálni, de mégsem, mivel amit megszoktam, az ott van, és állandó. Mintha belennék valahova zárva, és onnan akarok kijutni. Világot látni, utazni, kipróbálni új dolgokat, persze ez az én koromban kb. Lehetetlen. És egy ilyen bezárt érzete van az úrnak, és hogy...
Az úrnak.
Hát, és srácnak, igen. Hogy az ő problémájára te milyen választ tudnál adni?
Nyilván könnyebb lenne úgy, hogyha kérdezhetnék. Tehát, hogy mi pszichológusok azért azt tudni kell, és lehet, hogy már észrevettétek, hogy nagyon szeretünk visszakérdezni, és hogy nem szoktunk direktbe tanácsot adni. Nyilván van, amikor igen, vagy adunk házi feladatokat például, de hogy jobb az, hogyha rá tudjuk vezetni a másikat arra, hogy ő oldja meg a saját problémáját. Jelen helyzetben ugye nehéz látni, hogy ez a bezártságérzés miből fakad, hogy itt most van valamilyen szorongás azzal kapcsolatban, hogy ő nem akar kilépni a komfortzónájából, vagy csak maga ez a helyzet, ami azt kiváltja, hogy most nem lehet utazni. Tehát azt a részét érdemes lenne boncolgatni, hogy ő miért gondolja, hogy lehetetlen. Mert nyilván most a mostani körülmények között azért persze, ez természetesen így van, de hogy alapvetően meg mindig meg lehet kérdőjelezni az ilyen nagyon direkt állításainkat, hogy ez most tényleg lehetetlen-e, vagy nem.
De hogyha például ő megteheti, akkor érdemes pszichológushoz fordulnia ilyen jellegű problémával?
Hát ha ő úgy érzi, hogy ez egy olyan elakadás, amin ő szeretne változtatni, vagy hogy máshogy szeretné élni az életét, de nem tudja, akkor persze.
Hát hogyha most... Ha az előzőre azt mondtad, hogy ebből nehéz kihozni, hát volt egy lány, aki egy elég komoly problémát írt le, és azt gondoltuk, hogy ha már ezt így leírta, akkor mindenképp megtiszteljük azzal, hogy felolvassuk. Hogyha úgy érzed, hogy ez erre nem lehet választ adni, mert hogy mi se tudjuk, akkor nyugodtan mondd, hogy ez nem olyan jellegű, ehhez sokkal több információ kéne. Elmondom, és aztán kicsit általánosítom, hát ha úgy lehet majd rá jobban válaszolni. Van egy barátnőm, aki 16 évesen terhes lett, kidobta a barátja, majd el is vetélt. Aznap este volt egy öngyilkossági kísérlete, megpróbálta túladagolni magát, erről nem is tudnak a szülei, de elég befásult emberek nem is nagyon törődnek a gyerekükkel. Mit tudnék neki segíteni? És akkor itt általánosítanék, hogyha valaki látja, hogy a barátjának valami szemmel látható problémája van, és akár ilyen súlyos, mit tud tenni egy barát ilyenkor?
Hát ez az igazság, hogy a barátok sem mindenhatóak. Tehát, hogy amikor azt látjuk, hogy valakinek tényleg ilyen súlyos problémái vannak, hogy a szuicid kísérletig elmegy, akkor ott talán a legnagyobb segítség, amit nyújthatunk, hogy a megfelelő szakemberhez irányítjuk őt, és hogy motiváljuk arra, meg támogatjuk abban, hogy olyantól kérjen segítséget, aki ebben jártas, hogy lehet beavatkozni egy ilyen problémánál. Mert hogy mi barátként lehet, hogy nem fogunk tudni neki úgy segíteni, ami a legjobb lenne. De hogy az meg nagyon sokat jelenthet, hogyha elfogadjuk, hogy most egy nehéz helyzetben van, és hogy segítünk neki elfogadni saját magát is abban, hogy lehet, hogy itt segítségre szorul, külső segítségre. Mert hogy sokakban szerintem ez egy nagy gát, hogy pszichológushoz forduljanak, mert hogy nem szeretnék beismerni maguknak, hogy egyedül nem tudják megoldani a problémájukat. De hogy ez nem a gyengeség jele, és hogy ilyenkor azért a barátok szerepe fontos, hogy támogassák az illetőt abba, hogy ez nem gáz, vagy nem gond, ha ő segítséget kér, és hogy ott vagyunk, és vele vagyunk az úton.
És tegyük fel, hogy mondjuk nem engedheti meg magának, hogy pszichológushoz menjen el, vagy bármilyen
segítséget. Tehát azért ez nem minden esetben egy fizetős ellátás. Tehát az állami szakrendelőkben működnek pszichiátriák, ugye működik gyerekpszichiátria is, ahol pszichológusi segítség is igénybe vehető. Meg vannak alapítványok is, ahova lehet fordulni, úgyhogy lehet találni nem fizetős opciókat.
Ezen kívül még arra vagyok kíváncsi, mit gondolsz erről, hogy például a látod mondjuk a barátodon, hogy neki ez nagy eséllyel tudna segíteni, és mégis az ilyen furán veszi ki magát, hogyha odamész, és amúgy te soha kellene pszichológushoz, mert hogy ez nyilván nem hangzik jól, és akkor most tényleg te olyan, mintha te lennél az ellenség, aki azt mondja, aki felfesti az ördögöt a falra.
Hát ez gyakran azon csattan, igen, de ezt valamilyen szinten azért be kell vállalni, hogyha tényleg segíteni szeretnénk neki, akkor nem mehetünk bele abba a játékba, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben lenne.
az, hogy ilyen hajlamok bizonyos, akár mondjuk depresszióra, sejtem, hogy van azért valami genetikai
hát
háttere.
Van, igen.
És ezzel lehet bármit kezdeni?
Hát azért a genetikai háttér az minden esetben olyan, hogy nem jelenti azt, hogy ki is fog jönni nálunk
hajlam.
Az a dolog. Tehát inkább hajlam, hogyha van valami olyan életesemény, az nagyobb eséllyel fogja ezt kiváltani. Például a depresszióval kapcsolatban találtak egy ilyen gént, ami bizonyos embereket hajlamosít arra, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, olyan traumák érik őket, akkor depressziósak legyenek, másokat meg nem. De hogy egyébként nagyon sok minden tényleg genetikailag meghatározott, még az is, hogy alapjáraton mennyire vagyunk boldogok.
Ez érdekes, amúgy.
A kifejteni, de azt mondani,
Tudtam, hogy ez nagyon izgi lesz. Nem, ez most az egyik kedvenc aktuális témám, így a pozitív pszichológián belül is a boldogság, mert hogy itt vagyunk egy ilyen helyzetben, amikor küzdünk azért, hogy jól érezzük magunkat annak ellenére, hogy milyen körülmények vesznek körül minket. És azt találták például kutatásokban, hogy a boldogságunk alapszintje mondjuk 50%-ban azon múlik, hogy mi mit örököltünk apukánktól, anyukánktól, az agyi struktúránkon, génjeinken. És akkor ott vannak a körülményeink, és ez az, ami igazán meglepő, hogy az csak 10%-ot számít, és a maradék 40 pedig az, amit mi a tudatos cselekvéseinkkel, gondolkodásmódunkkal át tudunk hangolni, meg tudunk változtatni, és egy 40%-ban tudjuk növelni igazából azt, hogy mennyire érezzük jól magunkat a mindennapokban, ami szerintem nagyon sok, meg egy nagyon nagy lehetőség. Igen. És amit ti megosztottatok velem, hogy mondjuk nem élitek meg olyan rosszul ezt az időszakot, arról nekem ez jutott eszembe, hogy pont az ilyesmi, amit csináltok, ez a podcast adás, ami, ha jól értem, egy hobbiból vagy érdeklődésből nőtte ki magát. Igen. Ez egy pozitív dolog, ami fent tudja tartani a jól létet akkor is, amikor épp nem olyan a helyzet. Vagy hogy ez beleszámít abban a 40%-ba, amivel ti tudjátok növelni a boldogságotokat.
Ezen már hogy szerintem amúgy a kérdéseink végére
jöttünk. Igen.
Hogyha bármit így el akarsz még, hogy téged hol lehet elérni, vagy hol lehet olvasni a cikkeidet.
Nyugodtan
promózd
be magad, ez
lett. Bármi, igen.
Köszi, hát ezt az elején is elmondtam, hogy a Mindset Pszichológia oldalán vagyok fönt, ott lehet olvasni az írásaimat, illetve van egy Facebook oldalam, Hashtag Laura Pszichológus néven, ahol meg szoktam osztani ezeket a tartalmakat általában, meg hogy ott is be lehet jelentkezni hozzám.
Jó, azt hiszem, hogy akkor ennyit szerettünk volna elmondani, igaz?
Igen,
szerintem. Utolsó, nem? Semmi?
Nem,
jó,
nem, nem.
Jó, van, akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek, meghallgattátok ezt a részt. Köszönjük neked, Laura, hogy eljöttél. Még
köszönöm
egyszer.
A meghívást.
Reméljük, hogy jól érezted magad.
Abszolút.
Mernél más mondani. Akkor én Tomi voltam.
Én pedig Máté.
Én pedig Laura.
Sziasztok.
Sziasztok.
A felvétel az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2020-ban.